Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, és folytatjuk az 1918-20 közötti időszak történetét feldolgozó sorozatunkat, méghozzá Burgenlanddal és az ország nyugati részével. Itt ül mellettem Révész Tamás, a Trianon 100 kutatócsoport tagja. Szervusz!
Szervusz!
Ma beszélünk Burgenlandról, de igazából 1920 előtt amennyire tudom, nem nagyon volt ott határ, mennyire valós ez a régió, és mennyire homogén.
Tulajdonképpen Burgenland vagy Nyugat-Magyarország, ez egy érdekes területe, vagy mondjuk egy régiója a történelmi Magyarországnak. Valóban abban az értelemben ez nem egy olyan történelmi terület, mint mondjuk Erdély, amelynek van mondjuk egy középkora viszonyuló közjogi definíciója, vannak bizonyos határai, ugye volt valamiféle autonómiája. Ez a terület tulajdonképpen abban az értelemben nem létezett 1918 vagy 1907 előtt, hogy önálló entitásként nem kezelte sem a német-osztrák, sem a magyar politikai elit. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik Nyugat-Magyarország vagy Burgenland felfedezése, az 1905-1906 körül történik meg, amikor a magyarországi koalíciós válságnak a hatására a nagy német nacionalistáknak egy bizonyos csoportja, egyébként nagyon marginális csoportja, József Patti nevű újságíró egész konkrétan, aki ebből a térségből származik. Ő ír egy cikket, amiben felveti azt, hogy ezt a nyugat-magyarországi területet, amit akkor ő nem is definiált, tehát Deutsch-Westungárnak, német-nyugat-magyarországnak nevezi, ezt a területet ezt majd, ha föderalizál, vagy majd a jövőben, inkább így mondom, ezt majd Ausztriához kellene csatolni Magyarországtól, hiszen ez egy etnikailag többségben németek által alakított terület. Na most ebben az értelemben ekkortól kezdünk beszélni arról, hogy van valamiféle Nyugat-Magyarország, de a Burgenland fogalom még mindig nem jelenik meg. A Burgenland fogalom az tényleg csak 1918 után jelenik meg, és a kifejezés az eredetileg Fürburgenland névből jön, ami ugye négy nyugat-magyarországi vármegyének a német nevében lévő burg szóból, tehát a Eisenburg, Ödenburg, Pressburg nevekből származik, tehát tulajdonképpen a vár szó, és ebből alkotják meg. Ekkor ugye a magyarok, vagy Magyarországon alapvetően a Nyugat-Magyarország név terjed el, illetve aztán később használják az őrvidék kifejezést, kicsit így kiterjesztve, de ugye az alapvetően inkább a mai Burgenland déli részére igaz, tehát ugye a magyarországi őrséghez csatlakozó területekre. Tehát lényegében egész addig ez a régió, mint egységesen kezelt, vagy egységesen elgondolt terület nem létezik. Most nyilván ettől még élnek itt emberek, meg vannak itt nagyon erős helyi identitások. Ugye ezen a terület, ez gazdaságilag lényegében a dualizmus alatt, vagy hát mióta ezzel kapcsolatban nagyon komolyan rendelkezünk statisztikákkal, ez egyértelműen egy nyugat felé orientálódó terület, tehát ez Bécsnek és Grácnak a gazdasági hátországa, amelyben két nagyon jelentős város van, Sopron, ami történelmileg egy nagyon jelentős város, egy oktatási és kulturális központ, és amely tulajdonképpen a századfordulóig azért döntő többségében német vagy német anyanyelvűek által lakott. És ettől délre Szombathely, ami egy rendkívül dinamikusan és gyorsan fejlődő város, és ami tulajdonképpen a dualizmus második felére lesz igazán jelentős város, ugyan korábban már püspöki székhely, de egy nagyon kicsi település, de a vasútnak a megjelenésével egy nagyon komoly kereskedelmi központtá válik. És ez a kereskedelmi központ, ez hát statisztikailag döntően már magyarok lakta. Na most ez nyilván itt nagyon komoly kettős identitások vannak, tehát németül beszélő magyarnak, magát valló emberekkel, és egy ilyen nagyon vegyes területe, de alapvetően mondjuk így, hogy ez a magyarabb város, ha ezt a nagyon leegyszerűsítő megközelítést akarnánk használni. És a területnek egyébként van egy nagyon jelentős horvát kisebbség, akinek a nagy része falvakban elszóltan ér, ez ugye a horvát népesség, ez nagy részt a 16-17. Században a török elől menekül részben észak felé.
Délen meddig ér le ez, vagy hogyan lehet lehatárolni ezt a vidéket? A mi fejünkben valószínűleg, vagy az én fejemben legalábbis az él, hogy az a rész, amit a trianoni békével Ausztriához csatoltak, az Burgenland, de ezek szerint akkor hát két magyarországi várost mondtál most. Ha délebbre megyünk, akkor nem tudom, Zalaegerszeg, vagy ez a vidék, hol van ennek a határa ennek a régiónak? Tudom, hogy nehezet kérdezek, mert az elhangzott, hogy nincsen lehatárolva.
Tulajdonképpen mindenkinek a fejében más van, hogy hol van ennek a határa. Tehát a német nacionalisták, ugye ez a nagy német párthoz kötődő politikai csoportosulás, számára ugyanúgy igazából nincs konkrétan meghatározó, hogy ők meddig értik Deutsch-Westungárt. Tehát vannak olyan térképek, amikor Szombathelyt is beleértik, van olyan, amik egészen, nem tudom, Sárvárt, Vasvárt is beleértik, tehát akár egész Vas megyét. Tehát, hogy itt nagyon különböző értelmezések vannak, délfelé sincs igazából határa, ugye itt, amiről korábban nem beszéltem, van egy harmadik értelmezés ennek a területnek, ez részben a háború előtt, tehát az első világháború előtt elinduló elméletekből indul, és aztán 1918-tól valósul meg, ez az úgynevezett ugye csehszlovák koridorként ismerik Magyarországon ezt a kifejezést, de alapvetően ez egy olyan elképzelés, amit a szláv és cseh elsősorban, de részben délszláv nacionalisták is vallanak, aminek ugye a lényege az, hogy mert Csehország el van zárva a tengertől, ezért kell neki egy folyosó a tengerre. Ez a kornak az ilyen nemzetépítő gondolkodásának egy ilyen nagyon ilyen berögződése ezek a folyosók. Mindenki folyosót akar, általában a tengerhez, de mondjuk itt a magyarok azok a Székelyföldhöz akarnak folyosót. Tehát, hogy bizonyos ilyen elszórt településeken, amiket ugye látnak ezeken az etnikai térképeken, hogy abból valami egységes sávot kell csinálni, ami összeköti a egyik területet a másikkal. És ez a csehszlovák folyosó, ez ugye azt szolgálná, hogy a cseheket a tengerrel összekötni. Tehát ebben az értelemben nincs déli vége, vagy hát a déli vége az fiume ennek a területnek, tehát van egy ilyen elképzelés is.
Bocsánat, ez egy ilyen pánszláv dolog is, nem? Hogy így az van. Északi meg a déli szlávokat.
Pontosan, tehát hogy az ő együttműködésüket egy részben ugye a magyarok, részben ugye a németek ellen. Ennek egyébként van egy német paralellje, tehát a nagy németek, azok pedig a mai Szlovénia területén lévő városok, illetve a tengerparton lévő ilyen kisebb német településeken keresztül, ők is a tengerpartra akarnak egy német folyosó Triestig, tehát hogy nagyon szép párhuzamoságokat lehet látni ezekben az elképzelésekben. És azért mondom, hogy igazából az a kérdés, hogy hol van a területnek a határa, az mindenkinél más. Azt mondanám, hogy a mai Burgenland határa ott van, ameddig a mai Burgenland tartomány tart tulajdonképpen, tehát az a legmegfoghatóbb, és ugye ezen a Burgenlandon belül kezdenek majd az osztrákok 18 után egy regionális tudat, identitásépítést mondjuk így.
Talán érdemes megemlíteni Liszt Ferencet, aki szintén ebben a régióban születik, és ahogy mondtad, hogy németül beszélő magyarok, hát rá talán tökéletesen ráillik ez a leírás.
Igen, az az érdekes, hogy miután ez a terület, mint említettem, 1907-ig nem, hogy mondjam, föl sem merül az, hogy ennek a területnek a hova tartozása lényegében. Ugye ez a magyar királyságnak a része hagyományosan közjogi értelemben, ezért ellentétben például Erdéllyel, vagy a Felvidékkel, vagy a Délvidékkel, ahol ugye különböző versengő nacionalizmusok lépnek fel a 19. században, és lényegében mind a magyar nacionalizmus, mind a szerb, meg a román, meg a szlovák nacionalizmus számára egyértelmű, hogy ezekért a területekért mi harcolunk, mi versengünk. Tehát itt van egy folyamatos etnikai versenyfutás, hogy kik vannak többségben, kik alapítanak iskolát, kik dominálják azt a régiót. Ezért ugye itt nagyon erős nemzetépítések indulnak meg. Tehát a helyi lakosságnak a nemzetbe való tartozása, vagy bevonása pontosabban, az egy ilyen folyamat a 19. században, tehát hogy példákat ugye tudjuk, hogy Erdélyben rengeteg városban épít a magyar állam, vagy támogat a magyar állam iskolaépítéseket a 19. század végén, pontosan azért, hogy mutassa, hogy itt már pedig a helyi elitet azt, hogy magyarul, magyarként oktatjuk, magyarnak, stb. Most ez Nyugat-Magyarországon nincs, tehát itt tulajdonképpen az egyébként nagyrészt paraszti népességért nem indul egy ilyen fajta versenyfutás, vagy csak a kevésbé indul egy ilyen fajta versenyfutás. Tehát bizonyos értelemben nincsenek annyira éles etnikai konfliktusok, vagy azoknak a csírái, hát ugye nagyon klasszik, 48-49-ben, Erdélyben és a Télvidéken polgárháború zajlik brutális vérengzésekkel, aminek az emléke bőven elkísér az első világháborúig, és nem csak egy ilyen politikai emlékezetben, de ugye családi emlékezetben is, tehát ez nem egy olyan hosszú idő. Most ezt képest Nyugat-Magyarország egy relatíve békés terület, ugye itt nincsenek ilyen jellegű etnikai villongások, antiszemitizmus vagy antiszemita villongások vannak, de német-magyar, vagy magyar-horvát, vagy horvát-német összeütközések nincsenek. Tehát ebből a szempontból ez a fajta ilyen kettős vagy többes identitás, ez egy abszolút jól működő dolog ebben a térségben a 20. század elejéig.
Érkezzünk meg akkor 1918-ba. Ezt a sorozat első részében úgy vezettük fel, vagy arra jutottunk, hogy ez az összeomlás éve sok szempontból. Ekkor sem erősödnek meg etnikai konfliktusok? Itt azért lehet érezni, hogy határhúzás lesz valahol, akkor is, hogyha a monarchia sorsa még egyáltalán nem dőlt el. Mi történik itt 18-ban?
Igazából ennek a régiónak nagyon speciális szerepe van az első világháború alatt, erről kiváló írások születtek az elmúlt években az évfordulóban, a Murberi Bolya vagy Nagy Adrián tollából, nagyon részletesen elemezték, hogy mi történik ebben nagyon speciális helyzetben, ugye az osztrák-magyar belső határ tulajdonképpen. És ennek a jelentősége borzasztóan fölértékelődik 1914 után, egész egyszerűen azért, mert az osztrák birodalom félben, főleg Galícia elvesztését követően lényegesen rosszabbá válik az élelmiszer ellátási helyzet, mint a magyar birodalom félben, azért, mert Magyarország egy döntően, vagy inkább a mezőgazdasági ország, míg a monarchiának a többi része, tehát Cisz-Lajtánia, az viszont döntően egy ipari vagy ipari terület, amely nem képes, vagy sokkal kevésbé képes saját magát élelmiszerrel ellátni. Most a kontinentális blokkád hatás, vagy pontosabban hát a antant hatalmaknak a blokkádjának a hatására a központi hatalmakban élelmiszerhiány alakul ki, és a magyar kormány az nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ugye első körben saját magát, tehát Magyarországot élelmezze, és csak másodszorba juttasson élelmiszert az osztrák birodalom félre. Most nyilván ezek itt mindegy, ez egy politikai játszma, de minden esetre az osztrák területeken az az elképzelés, hogy a magyarok nem adnak nekünk élelmet, és emiatt éhezünk, ez egy abszolút elterjedt ilyen közvélekedéssé válik, és a határ mentén elindul a csempészet, egész egyszerűen megéri élelmiszer csempészni a határ túloldalára. És ez egészen széles körön működik, tehát az egyszerű parasztembertől a helyi vállalkozóig mindenki csempész a határon, és ezt szépen végig lehet követni az osztrák-magyar belső határon. Tehát ez már önmagában okoz egy folyamatos feszültséghelyzetet, és ráadásul értelemszerűen a megnövekvő etnikai feszültségek, amelyeket a háború és a háborús nélkülözés okoz, az egyre inkább radikalizálja a különböző politikai pártokat, és lényegében 1918 novemberében, amikor kikiáltják az önálló Német-Ausztriát ekkor még, a német-osztrák parlamentben az egy abszolút alapvetés, hogy Deutsch Westungarn, ugye akkor még nem Burgellannak nevezik, Deutsch Westungarn, azt mindenképpen csatolják Ausztriához. Tehát ők azt már az új Német-Ausztria részének tekintik. És alapvetően elindul a térségben is egy német nemzetiségi mozgolódás, fogalmazzunk így, ami még nem feltétlenül elszakadásról szól, hanem autonómiáról, illetve hát ez egy ilyen nyilván sokirányú történet, de egyértelműen a háború ugye felerősíti ezeket a amúgy addig nem annyira erős feszültségeket, és egészen tulajdonképpen november 25-én köti meg a Károlyi kormány, illetve a bécsi kormányzat azt a megállapodást, amely Nyugat-Magyarország sorsát későbbre halasztja. Tehát ugye azt lényegében az osztrákok kifejezik, hogy ők szeretnék ezt a területet, de mivel élelmiszerhiány van Bécsben, és nagyon erősen függnek a magyar élelmiszerszállításoktól, különösen Bécs, ezért úgy döntenek, elsőben a szociáldemokraták, akiknek a támogatói Bécsben élő munkások, és akik közvetlenül, tényleg közvetlenül függnek attól, hogy vajon tudják eltetni ezeket a bécsi munkáskerületeket, hogy inkább későbbre halasztják ennek a kérdésnek a rendezését, hogy kié lesz a jövendő Nyugat-Magyarország. És tulajdonképpen ez okoz egy ilyen folyamatos, érdekes, feszült helyzetet, hogy az osztrák fél igényt tart rá, de Magyarország kezén marad egészen ugye 1921-ig, lényegében azért, mert Budapestnek van egy zsarolási potenciálja Ausztriával szemben, illetve hát a másik ok az, hogy az osztrák fegyveres erők nem túl erősek. Tehát nem feltétlenül érzik azt, hogy el tudnák foglalni ezt a területet.
Itt szerintem nem tudjuk megkerülni azt, hogy elmenjünk egy kicsit Bécsbe megnézni, hogy ott mi van, mert itt már szociáldemokratákról beszéltél, meg munkásoktól függő pártokról, hova lett a császárság, hogyan tűnik ez el, illetve még ehhez kapcsolódik, hogy hát egy vesztes háború után a nyugati birodalom fél azt gondolja, hogy akkor most növekszünk, mert vesztettünk egy háborút? Vagy hogy is van ez?
Igen. Ugye az, hogy az első világháborúban ugye azt senki se vesztette el tulajdonképpen, tehát hogy mindenki ugye a felelősséget tolja magáról. Ez még minden háborúban így van. Ugye Ausztria esetében az történik, hogy amikor tulajdonképpen elveszíti a monarchia háborút, hogy kikiáltják a német-osztrák köztársaságot, ugye ez a Deutsche Österreich, ami alatt lényegében ők azt értik, hogy a volt birodalom döntően németek által lakta területeinek lévő köztársasága, ami egyébként majd hamarosan csatlakozik Németországhoz. Most ez az új német kormány, ez egy koalíciós kormány, ahogy Magyarországon is az egyébként, benne vannak a szociáldemokraták, benne vannak a, most nagyon leegyszerűsítve akkor mondjuk azt, hogy kereszténydemokraták, tehát ez egy mérsékelt, parasztpárti, katolikus párt, és benne vannak a német nacionalisták is. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon széles koalíciós kormány.
Ez időben párhuzamosan nagyjából a Károlyi
így van, ez kormány. Teljesen párhuzamosan történik. És mind a három párt egyébként, de különösen a német nacionalisták és a szociáldemokraták úgy gondolják, hogy az Anschluss, tehát a Németországhoz való csatlakozás az hamarosan be fog következni, ez a cél. Ugye nyilván a szociáldemokraták úgy gondolják, hogy majd egy szociáldemokrata Németországhoz csatlakoznak, a német nacionalisták úgy, hogy hát majd egy ilyen nagy német, egy alapvetően nacionalista nagy Németországhoz. És ugye ők tulajdonképpen a Szudétavidéket is sajátjuknak tekintik Dél-Tirolt, sajátjuknak tekintik Burgenlandot. Tehát, hogy ez egy abszolút etnikai alapon létrejövő államban gondolkodnak. Na most ebben a koalíción belül a német nacionalisták kvázi a héják, tehát akik úgy gondolják, hogy itt akkor erővel foglaljuk el ezeket a területeket, és a szociáldemokraták azok meg kvázi húzzák vissza, hogy nem. Elsősorban, hát ennek szerintem két oka van, egyrészt, amit említettem, hogy főleg Magyarország esetében döntő módon függnek attól, hogy megérkeznek az élelmiszerszállítmányok. A szociáldemokraták alapvetően a fő szavazóbázisuk az iparvárosokban van és Bécsben. Tehát, hogy nekik ez egy a legfontosabb kérdés, hogy Bécs ne éhezzen, vagy ne éhezzen jobban pontosabban, mert éhezik, csak ne éhezzen jobban. Illetve a másik, hogy hát ők valamennyivel valószínűleg, hát azt nem mondom, jobban tisztában vannak, de legalábbis reálisabban látják az osztrák haderőnek, a Volkswehrnek az állapotát, amely egy meglehetősen gyenge, ilyen territoriális, ilyen milícia alapú hadsereg, ami nem igazából lett volna alkalmas arra, hogy komolyan fölvegye a harcot, és egyébként nem is vette föl komolyan a harcot, Karintiát leszámítva nem vette föl a harcot se a csehekkel, vagy csehszlovákokkal, se a magyarokkal szemben. Tehát alapvetően ezek a politikai erők mozgatják Ausztriát, és lényegében, amíg meg nem kötik a békeszerződést, addig ugye ez az Anschlussnak a reménye, ez dominálja az osztrák politikát, de amikor kiderül, hogy ez nem lesz, mert hogy ezt megtiltják, és az is, hogy elveszti Ausztria ugye mind a Szudétavidéket, mind Dél-Tirolt, tehát elég jelentős területekről kell lemondania. Tulajdonképpen két olyan térség marad, ahol az osztrák köztársaság úgymond sikert remélet, az egyik Karintia, ahol 18 novemberétől harcok vannak, és 20 októberében van egy népszavazás, ahol Karintia döntő többsége, nem az egész döntő többsége az Ausztria mellett szavaz, még a szlovén többségű területek is, és a másik ilyen terület Burgenland. Tehát ez az a két rész, amit úgymond ők szeretnének megkapni, és nyilván Burgenlanddal kapcsolatban az a fő érvelés, hogy ez Pécsnek a mezőgazdasági hátországa, azért kell, hogy hozzánk tartozzon, mert ha hozzánk tartozik, akkor innen tudjuk élelmezni Bécset, és Bécsben nem lesz kommunista forradalom, tehát hogy a rendszer stabilitását meg lehet őrizni. Ez az érvelés különösen azután nagyon felerősödik, amikor Magyarországon kikiáltják a tanácsköztársaságot, és ugye ez nyugaton egy abszolút reális veszélynek tűnik. Ugye ez március végén van, áprilisban kikiáltják a Bajor tanácsköztársaságot, és ugye kettő között van földrajzilag Bécs, tehát a bécsi szociáldemokraták azzal tudnak érvelni, hogy hát, hogyha nem fognak minket élelmezni, vagy nem lesz élelem Bécsbe, akkor itt is győzni fognak a kommunisták, és ha győznek a kommunisták, ugye ez egy nagyon komoly fenyegetés a nyugati hatalmak számára.
Maradjunk még a határnak a nyugati oldalán. Említetted itt az osztrák hadsereget, hát a K&K nagybirodalmi hadsereg az leszerelésre kerül, mint Magyarországon? Vagy mi történik itt egy birodalom hadseregével, ami ezek szerint egyik birodalom félben sem marad meg?
Tulajdonképpen az osztrák leszerelés az nagyon sok minden hasonlít a magyarra. Ennek a fő oka az, hogy mindenki a birodalom, tehát a K&K hadvezetés által kidolgozott terveket hajtja végre, mert hogy az van benne a fiókban. Tehát hogy az osztrák magyar hadvezetés, mint minden hadvezetés, az már a háború alatt kidolgozta a terveket, hogy hogyan fogjuk majd leszerelni a hadsereget. Most nyilván ezek a hadvezetések mindig azzal számoltak, hogy ők megnyerik a háborút, és majd úgy fogjuk leszerelni, de hát ugye nem nyerték meg, ami nyilván okozott problémát. Tehát lényegében úgy nagyon hasonló módon zajlik, de van egy nagyon fontos különbség, és hát ez elég furcsa Magyarországról nézve, de hogy lényegében a magyar, a Károlyi kormány, az egy konzervatívabb katonapolitikát folytatott, mint az osztrák birodalom félben lévő ennek kormány, mert hogy Magyarországon pontosabban vagy betűszerittebb követik ezeket a korábban kidolgozott terveket, és fenntartják a sorozat, legalábbis rövid ideig fenntartják a sorozott hadsereget, illetve szervezettebben szerelik le a haderőt. Ausztriában sokkal nagyobb a káosz, és lényegében hát az a túlzás, hogy szélnek eresztik a hadsereget, mert ez így erős, egy alapvetően szociáldemokraták által dominált a hadügyminisztériumban, akik így ilyen szociáldemokrata milícia hadsereget próbálnak újra szervezni. Most ez a gyakorlatban azért sok helyen, például Karintiában is azt jelenti, hogy a régi K&K ezredeket átnevezik Volkswehr alakulatokat, de ez ugyanazok a tisztek ugyanaz, tehát minden ugyanaz, csak az egész úgymond kicsit le van öntve egy, vagy ilyen át van nevezve. De Bécsben például nem, tehát ott tényleg a munkások által dominált, katonatanácsok által, hát többé-kevésbé megbénított vagy működtetett, hát ez ugye megközelítés kérdése, ilyen munkás milícia alakulatok jönnek létre, amik egyrészt létszámukban se túl nagyok, meg nem is túl erősek, nincsenek is túl jól felszerelve. Ami érdekes egyébként, hogy az osztrák katonapolitikát az a Julius Deutsch alakítja, aki egy Felsőpúján született, tehát hogy az akkori Magyarország területén született, tehát a Burgenlandból származó politikus, és ő tulajdonképpen ő dominálja ezt a katonai területet, és mondom, egy alapvetően sokkal szociáldemokraták, sokkal forradalmi haderőt hoznak létre, ami viszont mondom, meglehetősen gyenge, és meglehetősen szervezetlen, és hát nyilván az utódállamok sem szeretnék, hogy azért túl erős legyen. Tehát itt azért hozzá kell tenni, hogy az osztrák hadsereg azért sem erősödik meg igazán, mert egészen amíg alá nem írják a Saint-Germain-i békét, addig ugye folyamatosan ott van a fenyegetés, hogy az olaszok adott esetben Tirolból tovább nyomulnak, vagy a csehszlovákok bevonulnak Bécsbe, ugye ezek azért nagyon közel vannak a határhoz.
Ezek után akkor érkezzünk meg Magyarországra is, jöjjünk át a határnak az innenső oldalára. A magyar kormányzat hogy viszonyul ehhez a területhez, és akkor itt legalább két kormányzattal kell számolnunk, egy Károlyi féle, meg aztán egy tanácsköztársasági.
Tulajdonképpen, ahogy említettem, hogy egy picit távolabbról indítsak, ugye ez a terület nem igazából fontos Budapest számára, abban az értelemben, hogy nem érzik azt, hogy ez annyira veszélyeztetett, vagy annyira problémás lenne. Ezért tulajdonképpen 18 őszén vannak jelentések arról, hogy igen, itt a helyi németek szervezkednek, kikiáltanak egy hiánc köztársaságot 1918. december 6-án, arra kivonul egy nemzetőr különítmény, az leveri. Tehát ez egy abszolút ilyen helyi partikuláris epizód. Nem ide figyel Budapest. Budapest alapvetően ugye Erdélyre figyel, a Felvidékre figyel, és részben a Délvidékre, alapvetően Erdélyre meg a Felvidékre figyel. Ezek a fontos területek. És ez tulajdonképpen így is, tehát ez a Károlyi kormány alatt végig marad. Tehát a Nyugat-Magyarországon megkötik ezt a novemberi megállapodást, és utána ezt egy ilyen fix pontnak tartják. Ráadásul Bécs tulajdonképpen a külpolitikai elszigetelésből az egyetlen kitörési irány. Potenciálisan. Ugye van egy ilyen, hát nem nagyon ellenséges kormányzat, most nyilván mihez képest, a Bukaresthez képest, ugye nem ellenséges annyira Bécs. És ez a tanácsköztársaság alatt is így van. Tehát, hogy alapvetően Kumbéláék ilyen kettős játékot játszanak, ugye egyszerre Bécs az egyetlen ilyen kifelé való tárgyalási útvonal, vagy hát, hogy ahol ugye külkapcsolatokat lehet keresni. Ugyanakkor viszont erősen dolgoznak azon, hogy Bécsbe kitörjön egy kommunista forradalom. Tehát ők tényleg egy ilyen kettős játékban gondolkodnak. És ennek megfelelően Nyugat-Magyarország nem igazából fontos. Itt aztán lesz egy muravidéki köztársaság majd 19-ben, amit a szintén levernek a helyi egység, tehát vannak helyi felkelések, ugye úgynevezett helyi ellenforradalmi felkelések is Nyugat-Magyarországon, de hát nem ez a fontos frontvonal, az a Tiszánál van, meg mondom Kassánál. De alapvetően persze az alap elképzelés az, hogy hát ez a Magyar Királyság része. Tehát, hogy ezek a kormányok, ezek alapvetően végig egy integer Magyarországban gondolkodnak. A kommunisták nem, ugye ők nem, ők világforradalomban, tehát ebből a szabadon mindegy, hova tartozik Burgenland, hiszen Bécsbe is ki fog hamarosan törni a forradalom, ahogy Münchenben és Berlinben is, és akkor egy mindenhol a szocialista köztársaságok lesznek. De a terület átadása soha föl nem merül, és amikor ide érkeznek akár kommunista politikusok is toborozni például, akkor azért az egy hangsúlyosan megjelenő elem, hogy hát Nyugat-Magyarország az mindenképpen a miénk marad, és nem engedjük, hogy az osztrákok majd elvegyék tőlünk. És alapvetően ennek szellemében zajlanak a különböző mozgósítások. Mindenképpen hátországnak tekintik, hát ez egy nem annyira ismert tény, de hát majd a későbbi nyugat-magyarországi harcokban résztvevő személyek, illetve alakulatok egy jelentős részét már a tanácsköztársaság alatt mozgósítják, potenciálisan ugye a románok, illetve a csehszlovákok ellen. A főiskolai hallgatókat, a selmecbányi főiskolai hallgatókat az először a tanácsköztársaság mozgósítja, és alapvetően az első bevetésük az a nagyszenki ellenforradalomnak a leverés. És egyébként az egy teljesen bevett forma volt Ausztriában is, meg mindenhol a környéken, hogy a főiskolai hallgatókból szerveznek ilyen helyi rendvédelmi erőket. Ez az első világháborúnak tulajdonképpen az öröksége, tehát hogy ez ott alakul ki, ez a szokás meg rendszer. De ezt a kommunisták is átveszik. Vagy például Pem József, aki elesik a második ágfalvai csatába, ő az egyik áldozat, egy szombathelyi önkéntes, ő mint kereskedelmi iskolai tanuló, ő először önkéntesként a Vörös Hadseregbe jelentkezik 19 áprilisában. Tehát, hogy abszolút van a helyi mozgósítások zajlanak, csak mondom, akkor még nyilván a keleti háborúra, ami ellen egyébként a nyugat-magyarországi alakulatok egy része határozottan tiltakozik is, tehát vannak ilyen jelentések, hogy a 18-as gyalogezred katonája azt mondják, hogy hát mi nem akarunk a román frontra menni, mi majd megvédjük itt Nyugat-Magyarországot, ha kell, de majd nem tudom, leverjük a muravidéki felkelés, de nem a Tiszánál, mi nem szeretnénk harcolni.
Mik ezek a felkelések itt? Kik kelnek fel, és kik ellen?
Egy picit megpróbálok távolabbról indítani, hogy érthető legyen, hogy miért nevezzük ezeket felkeléseknek, pontosabban miért nevezik ők saját magukat felkeléseknek, illetve hogyan jön ez az egész dolog. 1917 tulajdonképpen hoz egy nagyon nagy újdonságot az európai politikában, ez pedig a nemzeti önrendelkezésnek az elve. Ez a esetben Wilson elnökhöz kötünk, de egyébként Lenin nagyjából ugyanezt mondja. Van egy ilyen bolsevik, meg van egy ilyen liberális demokrata megfogalmazása alapvetően ugyanannak a gondolatnak, vagyis, hogy egy adott területen élő embereknek kell dönteni arról, hogy ők milyen országnak a területén szeretnének élni. De most ez a gondolat, ez tulajdonképpen meghatározza a következő éveknek a politikáját, ez pillanatok alatt rendkívül népszerű lesz, és lényegében ez a gondolati keret, ami alapján elméletileg berendezik, vagy berendeznék a Versailles utáni Európát. Most tudjuk ugye, hogy nem ez történik, hiszen hát a nemzeti önrendelkezés elve az rengeteg helyen sérül, de alapvetően a győztes hatalmak erre hivatkozva részbe bomlasztják föl, vagy hát részbe a fölbomló birodalmak helyén hoznak létre új államokat. És azok, akik nem elégedettek ezzel a Versailles békerendezéssel, most egy nagyon tágan értelmezve, tehát, vagy Párizs környéki békerendezéssel, bocsánat, azok alapvetően megtanulják 1919-1920-ra, hogy ugyanezzel az érvel, vagyis a nemzeti önrendelkezés elvével támadják ezt a bizonyos státuszkót. Magyarul arra hivatkoznak, hogy hát a helyiek nem azt akarják, amilyen döntés született. Most ezt csinálják a lengyelek Sziléziában, ezt csinálja Danzió Fiuméban, ezt csinálják az osztrákok Karintiában, és ezt csinálják a németek ott a Baltikumban, és ezt csinálják a magyarok Nyugat-Magyarországon, illetve 18 decemberében ezt próbálják az osztrákok is csinálni szintén Nyugat-Magyarországon, vagyis, hogy egy helyi felkelést kirobbantani, vagy egy helyi felkelés örve alatt bemutatni, hogy hát itt valamiféle igazságtalanság történt, hiszen a helyiek azok fegyvert fognak azért, hogy ne ahhoz az országhoz tartozzanak. Most az esetek döntő többségében, sőt, minden esetben, ez azért általában úgy működik, hogy a valamiféle ilyen nemzeti, nevezük így nemzetépítők, vagy ilyen nemzeti aktivisták érkeznek, hogy általában nem helyiek, és ők indítanak, hogy ők generálnak valamiféle felkelést. Na most az, ami Nyugat-Magyarországon történik, az tulajdonképpen az utolsó ilyen, tehát amit mi nyugat-magyarországi felkelésnek nevezünk, az az utolsó ilyen esemény, és tudjuk azt, hogy lényegében ugye az akkor már Bethlen kormány, tehát már egy ellenforradalmi rendszer van Magyarországon majdnem 2 éve, sőt, hát 2 éve, amikor a maga a háború cseknél.
Tehát 1921-ben.
1921-ben, bocsánat, igen.
És közben akkor ezek szerint alá is lett írva az a béke, ami megmondja, igen, hogy hol van a határ.
Tehát itt most, ha visszakanyarodunk időben, akkor ugye utána megbukik a tanácsköztársaság 1919. augusztusában, akkor utána a berendezkedő Horthy rezsimnek az a bázisa, az alapvetően ugye a mai Dunántúl, a Dunántúlnak a déli meg a középső része, ezt sokan el szokták fejteni, a román hadsereg, hiszen Győrig megszállja Magyarországot, tehát a Dunántúlnak egy jelentős része is román megszállás alatt van, és ez a terület a bázis területe, és szinte az elsők között, vagy nagyon hamar létrehozzák az úgynevezett Nyugat-Magyarországi Kormánybiztosságot, ennek egy helyi arisztokrata Zsigray Antal a vezetője, és a politikai cél egyértelmű, hogy Nyugat-Magyarország az maradjon Magyarország része, ugye ekkor már alá van írva a Saint-Germain-i békeszerződés, amiben az osztrákoknak ítélik ezt a területet. Tehát Sopronnal együtt ez már egyértelmű, hogy az Ausztriához fog kerülni, és a magyar kormánynak lényegében nagyon már kiterül, hogy az utolsó olyan terület, ahol van bármi mozgástere. Főleg miután ugye 20-ban aláírjuk a trianoni békeszerződést, teljesen egyértelmű, hogy ez az utolsó lehetőség kvázi arra, hogy valamiféle területi, hát területileg valahogy jobban kijöjjünk ebből az egész békerendezésből. És lényegében az a döntés, hogy itt mi fog történni, az 21 április végén születik meg, akkor már Bethlen István a miniszterelnök. Előttük egyértelműen a Danunzió és Fiume példája lebeg, ezt le is mondják a kormányülésen, hogy itt ugye vagy azt csinálhatná Magyarország, hogy nyíltan ellenáll az osztrákoknak, de ez nem jó megoldás, mert ugye ezzel szembe megyünk kvázi a trianoni békeszerződése, és ráadásul kiprovokálhatunk egy csehszlovák beavatkozást, mert csehszlovákok akkor azért tulajdonképpen nem mondanak még le arról, hogy esetleg itt ezt a koridor dolgot még meg lehetne csinálni. Tehát mindenképpen ez valószínűleg egy katonai vereséghez vezetne, mert a csehszlovákok beavatkozása az még az osztrákokat le is tudná győzni a magyar hadsereg adott esetben, de az a csehszlovákok már biztos nem. Ugye a másik lehetőség az az, hogy hát akkor robbantsunk ki valamiféle helyi felkelést, és akkor ott a valamiféle ilyen autonómiát ott kiáltsanak ki valami képviselők, és akkor hát, ha lehet valami népszavazást tartani erről a területről, a nemzeti önrendelkezés jegyében. És hát lényegében ez történik 1921. augusztusában, illetve szeptemberében, hogy a leginkább az ország belsőjéből oda küldött, vagy oda menő ilyen paramilitáris, nagyon nagy részben egyébként korábban a fehér terrorban involvált, ugye Próna, illetve Éjes Ivánnak a különítményesei, Osztenburg Moravec Gyulának a különítményesei, ők tulajdonképpen kvázi nem engedelmeskednek Budapest parancsának, és nem ürítik ki ezt a bizonyos nyugat-magyarországi régiót, és nem engedik be az osztrákokat, hogy benyomuljanak. És ezzel robban ki úgymond a nyugat-magyarországi felkelés, amiben a résztvevők döntő többsége egyébként nem nyugat-magyarországi, vagy hát nem feltétlenül ott ér, vagy onnan származik. És lényegében ez vezet oda, hogy a Bethlen kormány aztán tárgyalni tud az osztrákokkal, és megszületik a döntés arról, hogy jó, akkor Sopron ér és Sopron környékéért. Népszavazás fog dönteni.
Ezt itt miért tudja megjátszani ezek szerint lényegében a magyar kormányzat, és máshol miért nem?
Tulajdonképpen ennek több oka van, de Nyugat-Magyarország egy nagyon speciális helyzetben van. Ha az első fontos okot említeném, az az, hogy a magyar kormányzat ellentétben a másrégiuk vagy a másrégiuk többségével itt számíthat egy nagy hatalomnak a közvetlen támogatására, ez pedig Olaszország. Méghozzá azért, mert az olaszok egy valamit mindenképp el szeretnének kerülni, a csehszlovák koridort. Ugyanis ugye ekkoriban már Olaszország döntő rivális a térségben, vagy legfontosabb rivális a térségben, az az új jugoszláv, vagy hát délszláv állam, amivel ugye nagyon komoly vitái vannak, elsősorban ugye Dalmácia, Dalmát-tengerpart, Isztria, tehát ezeken a területeken, és semmiképpen sem akarja, hogy túl erős legyen a délszláv állam, és annak ugye valamiféle ilyen közép-európai, hát hogy milyen leágazásai vagy szövetségesei, tehát neki mindenképpen fontos, hogy az osztrákok és a magyarok állapodjanak meg, hiszen mindkét ország potenciálisan későbbi szövetségesét látja. A másik fontosok, hogy az osztrákok ellentétben a román és a csehszlovák és a délszláv haderővel nem rendelkeznek nagyon erős hadsereggel, és ráadásul még meg is tiltják nekik a hadsereg bevetését, tehát a nyugati hatalmak azok explicite megtiltják az osztrákoknak, hogy a reguláris haderővel próbáljanak bevonulni, mert hogy nem sokkal korábban ért véget az úgynevezett harmadik sziléziai felkelés. Sziléziában, ahol a németek, tehát a vesztes, a weimári Németország, az reguláris csapatokat vetett be a lengyel felkelőkkel szemben, tehát ott nagyon komoly harcokra került sor, és nem akarják, hogy eszkalálódjon a konfliktus. Tehát ezért mindenképpen a lehető legminimálisabb erővel való bevonulást támogatják csak a csendőri alakulatokkal. Hozzá kell tenni, hogy az osztrákoknak nincs olyan hadsereg, amiben be tudnának vonulni. Tehát ez ebből a szempontból egy ilyen helyzet. Tehát ez a két szempont az, ami itt győzedelmeskedik, és mint említettem, ugye a régió nem annyira fontos. Tehát, hogy nyilván egy román nemzetépítés számára Erdély, az egy abszolút, hogy mondjam, a nagy cél, a nagy egyesítés. Tehát ott nem nagyon tudnak kompromisszumokat kötni, illetve mindenütt nem tudják megszervezni a felkelést. Ennek nagyon sok oka van, csak ezzel akarok kitérni, de alapvetően itt több tényezőnek a speciális együttállása hozza azt, hogy a magyar kormánynak van ekkora mozgástere, hogy kvázi egy ilyen kiszervezhet egy felkelést, és ezt a felkelésnek a kiszervezésének a segítségével növeli a külpolitikai mozgásterét. És ami ugye szintén nagyon fontos, hogy a Bécs továbbra is függ a magyar élelmiszer szállításoktól. Tehát itt van továbbra is azért egy, ha nem is már olyan erős függőségi viszony, mint 18-ban vagy 19-ben, de még mindig van egy függőségi viszony. Többé-kevésbé. Tehát van ütőkártya Bethlen kormány kezére a Bécs való tárgyalás során.
Akkor tehát ők azok, akiket Rongyos Gárdaként ismerünk. Kik ők lehet róluk közelebbit tudni? Lényegében akkor ők a magyar kormányzat, nem is tudom, kérésére, utasítására, felhívására érkeznek ebbe a térségbe harcolni az osztrák csendőrökkel. Szóval egy kicsit zoomoljunk be abba, hogy itt ki harcol kivel pontosan.
Kezdeném ezzel a Rongyos Gárda elnevezéssel. A Rongyos Gárda elnevezés, mint ezt Ablonci Balázstól megtudtam, tulajdonképpen ez egy utólagos ráhúzás. Tehát ők a korban, tehát 21-ben még nem hívják magukat Rongyos Gárdistának, hanem később megjelenik egy Rongyos Gárda című regény, pontosabban ez egy, ha jól emlékszem, ezek ilyen novellás kötet, Komáromi Istvánnak a tollából, és ez a kuruckorról szól, és ezt húzzák magukra a két világháború között az elnevezést. Tehát ők 21-ben nem hívják magukat Rongyos Gárdistának. Ez egy borzasztóan heterogén csoport. Különböző, mint korábban említettem, a fehér terrorban részt vett ilyen félkatonai csoportok vannak itt, Osztenburg-Moravec Gyula, ezek inkább legitimisták, az akkori kormányhoz inkább, vagy az ő utasításait jobban betartó egységek, Prónai és Héjas, akik Kecskemét környékén toboroznak, szintén jelentős részben volt korábbi különítményeseket, illetve Nyugat-Magyarországon Zsigray Antal, illetve Lingauer Albina, két nagyon befolyásos lapkiadó, Szombathelyen ők a helyi Ébredő Magyarok Egyesületének a segítségével szintén toboroznak helyi, ilyen hát ébredő magyarokhoz köthető katonákat, vagy volt katonákat. Szintén van egy jelentős számú székely önkéntes. Ezek tulajdonképpen részben a volt székelyhadosztálynak a tagjai, részben a Székelyföldről, vagy hát Erdélyből elmenekült katonák, akik valamelyik ilyen félkatonai alakulathoz csatlakozva harcolnak itt, kvázi egy ilyen pót konfliktus, tehát hogyha Erdélyt nem tudjuk feszülíteni, hát akkor marad Nyugat-Magyarország. Vannak egy kis számban bosnyák önkéntesek, és hát ami talán a legismertebb, ugye azok a korábbi selmeci bányászati és erdészeti főiskolának a hallgatói, ugye ez az iskola, ez 18 végén menekül Sopronba, Selmecbányáról, teljes tanári karral és a hallgatókkal, és Sopronban egyébként egy korábbi honvéd laktanyában kezdi meg a működését. És ennek a főiskolának a hallgatói, ugye őket szokták helyi, úgymond helyi erőknek tartani, hát ugye ők nem helyiek, mert ugye a diákok nem mind soproniak. Hogy egy nagyon érzékletes példával éljek, a főiskolai egyetemi körnek a vezetője, ezt ifjabb Sarkati Sándornak a nagyszerű könyveiből tudjuk, ezt Leicht Ottónak hívják. Leicht Ottó egy evangélikus vallású, ugye a nevéből is hangzik, hogy egy német családból származó diák, de ő nem soproni evangélikus német, ő nagyszebeni, tehát ő egy szász, aki Nagyszebenből kerül Sopronba, és Leicht Ottót, amikor megválasztják az egyetemi ifjúsági kör élére, akkor az ő ellene induló másik jelöltnek a támogatói úgy kampányolnak ellene, hogy le a román főhadnaggyal. Tehát, hogy az az ember, aki később megszervezi a főiskolai hallgatókból álló zászlóhajat, harcolni Nyugat-Magyarországért, azt az ellenfelei román főhadnagyozzák. Tehát itt azért látszik a, hogy mondjam, a különböző identitásoknak az összecsúszása. És hát alapvetően ezek a soproni főiskolai hallgatók, ez egy ilyen több száz fős csoport, a különítményesek is egy több száz fős csoport, a szombathelyi környékönkéntesek az egy olyan kb. 100 főnyi legénység, és ők harcolnak. De most érdekes, hogy a másik oldalon, tehát az osztrák oldalon, ott azok a csendőrök, akiket ide küldenek, azok nagy részt a Szudéta vidékről menekült. Hát német nemzetiségű, de alapvetően Szudéta vidéki németek, illetve egy ilyen csendőriskolának a végzős évfolyama. Tehát, hogy lényegében bizonyos, ha a párhuzamot lehet vonni a székely menekültekkel, meg a szudétanémet menekültekkel, akkor itt egy ilyen elég furcsa helyzet áll elő, hogy ugye Leicht Ottó egy erdélyi szász, mondjuk Maderspak Viktor egy erdélyi német családból származó felkelőparancsnok, lövi a szudétavidékről származó, szintén német és onnan menekült csendőröket, és maga egyébként hát a kormánybiztos, akit az osztrákok kineveznek, ő neki Bej a családneve, ő pedig egy Königsbergben, ha jól emlékszem, skót családban született, és így Ausztriába került osztrák. Tehát, hogy itt látszik, hogy a helyieknek nagyon kicsi szerepe van ebben a történetben. Ez bizonyos szempontból mindenkinek egy ilyen pótkonfliktus, az osztrákoknak is, és a magyaroknak is. Nem ez a terület a fontos, de csak ezért tudunk kvázi harcolni.
Akkor tehát ki az, aki magyar oldalról szervezi ezt a felkelést, vagy vezeti, milyen hadi célokat fogalmaznak meg, és hol ütköznek ellenállásba?
Már augusztus elején, amikor egyértelművé válik, hogy itt valószínűleg fegyveres konfliktusra fog sor kerülni, akkor a magyar kormány megszervezi a úgynevezett honvédelmi bizottmányt, aminek az élén Páró Perényi Zsigmond áll, aki Bethlennek egy korábbi iskolatársa. Tulajdonképpen ez az ilyen ernyőszervezet ennek az ilyen nyugat-magyarországi felkelőknek, fogalmazunk így. Na most igazából a tényleges irányítás azok a különböző ilyen felkelő parancsnokok kezében vannak, tehát Sopronban Osztenburg Moravek, aki tulajdonképpen vezeti a felkelőket, míg délebre Prónai Héjas, illetve Prónainak a különítményesei. Na most ők egyáltalán részben rivalizálnak, részben együttműködnek, tehát van ezért egy ilyen párhuzamosság, ez nem teljesen koordinált azért ez az együttműködés, de ők ugye mind abban, tehát az az elképzelés, hogy nem adják át az ügynevezett B-zónát, tehát a mai Burgenland területét, vagy tehát ami a Magyar Királyság része volt. És lényegében, amikor az osztrákok elkezdenek benyomulni, már rögtön ellenállnak, tehát rögtön rájuk lőnek, és néhány nap alatt egyértelművé válik, legkisebb szeptember 8-ára ez a második ákfalvai csata, hogy az osztrák csendőrök nem elég erősek ahhoz, hogy elfoglalják erővel Sopront. Lényegében ezek a különböző felkelők működnek, és október elején, október 4-én, amikor kikiáltja Prónai a lajtabánságot felsőrön, onnantól kezdve lehet nagyjából azt mondani, hogy Prónai lesz a területen lévő katonáknak valamennyire a kvázi vezetője, de mondom, ez sem teljesen igaz, mert Osztambul Moravek például nem feltétlenül tartja be Prónai utasítását, és amikor visszatér 4-ára, akkor csatlakozik hozzá. Tehát nincs úgy egységes vezetés, és ez egyébként Budapestnek egy súlyos probléma, egy kicsit visszakanyarodva az előző kérdésedre, mert az összes ezzel a módszerrel, tehát hogy kvázi kiszervezzük az ellenállást, és azt mondjuk, hogy hát ez nem az állam, ez valami helyi felkelés. Ezzel mindenhol az a probléma, Danunziónál, Fiuméban, a balti németeknél, Sziléziában, hogy a központi kormány elveszti ugye az irányítást a helyiek felett. És hát a helyiek nem mindig ugyanazt gondolják, amit a kormány, aki ugye alapvetően valamiféle ilyen kompromisszumos béke érdekében használja őket, de hát ugye a helyi általában radikális nacionalisták meg mindig általában többet akarnak. Tehát Danunzió nem csak Fiumét akarja Olaszországnak, Danunzió az egész Dalmáciát akarja Olaszországnak. A balti német különítményesek azok az egész Baltikumot szeretnék a német birodalomhoz csatolni. Tehát, hogy a helyi szereplők egyszerűen autonómá válnak, és nagyon nehezen koordinálhatóvá, és Budapest szenved ezzel a problémával, tehát, hogy a lajtabánság kikiáltás az egyértelműen Budapest akaratával szemben történik, mint hogy próbálják visszafogni, hogy ne legyenek atrocitások, ne törjenek be osztrák területre, ne történjen súlyosabb dolog, ami nehezítené a Bethlen kormány pozícióit a különböző tárgyalásokban. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy itt mondjuk ezek a helyi ilyen félkatonai különítményesek, ezek kézi vezérléssel működnének Budapestről, sőt,
úgy döntenek, hogy kikiáltják a lajtabánságot, és lényegében saját államot hoznak létre ezen a területen. Meddig jutnak ezzel?
Ez egy tulajdonképpen egy tipikus eset, tehát ez, hogy ilyen önálló államokat kiáltunk ki, ugye ez a korszakban egy nagyon bevett dolog, és pontosan ez a nemzeti önrendelkezés gondolathoz csatlakozik.
Hát ez van Fiumében is, ez van amúgy Baja környékén is, ugyanebben az időben nem szokott hosszú életű lenni.
Igen, így van, így van. A lajtabánság esetében is erről van szó. Tehát itt szerintem két dolgot érdemes ezzel kapcsolatban megegyezni. Az egyik az, hogy maga az elképzelés, hogy hát itt lehet, hogy valami államot kéne kialakítani, ez úgy lebeg tulajdonképpen már 21 áprilisától, és ugye a Budapesten se egyértelmű, hogy most akkor autonómia, most akkor függetlenség, most mi lesz ott kikiáltva. De főleg, mert jól haladnak Velencében a tárgyalások az osztrákokkal, a Bethlen kormány alapvetően arra jut, hogy nem kell itt kikiáltani semmit, ez a fegyveres ellenállás elég, már le tudunk ülni az asztalhoz, és már meg lesz a népszavazás Sopronért. Tehát igazából a prónaiék akkor kiáltják ki a lajtabánságot, amikor megkapják az utasítást Budapestről, hogy ürítsék ki a Burgenlandnak azt a részét, ami most már osztrák lesz, és vonuljanak vissza, de ők nem akarnak visszavonulni, úgyhogy inkább kikiáltják a lajtabánságot. Tehát ennek nem örülnek Budapesten. És a másik, amit a lajtabánság esetében érdemes látni, hogy ez az állam mutatja meg a legjobban azt, hogy Burgenland mennyire tulajdonképpen másodlagos jelentőségű volt a magyar nemzetépítés számára. Mert ugye maga az államot kikiáltó Prónai és az ő miniszterei, hát ugye egy kormányt alakít, azok konkrétan szegediek, tehát szegedi ellenforradalmárok, és ebből a körbe számoznak, vagy különítményesek valamilyen módon, tehát maga a név, hogy lajtabánság, az a belügyminiszter Bártos Béla találja ki, aki szegedi ügyvéd. És nincsenek igazából helyiek. Eredetileg van egy ilyen elképzelés, hogy egy helyi arisztokratát kérnek meg a vezetésére, de senki se vállalja. Tehát akkor így lesz ugye Prónai alajtaiban. És alapvetően egy ilyen, hát láthatóan nem nagyon tudnak azzal mit kezdeni, hogy ők hol vannak, mert mint korábban említettem, hogy Nyugat-Magyarország nincs bent a magyar nacionalisták, és most a szó annak abban az értelemben, hogy mindenki nacionalista ugye a 19. század végén, tehát a magyar középosztálynak a mentális térképé nincs úgy rajta, mint a Székelyföld. Tehát nem olvassák, nincs Orbán Balázs úti leírás, meg nincs egy Jókai regény, meg tehát ezek a dolgok nem léteznek, és ezért igazából ők nem nagyon tudják, hogy most ők ezzel mit kezdjenek, hogy kiadnak bélyegeket.
Tehát Szegedről oda kerülnek Nyugat-Magyarországra ezek az emberek, és létrehoznak egy államot, de nem nagyon kapcsolódnak a helyszínhez sem, ezek szerint annyira, meg amit mondtál a magyarság mentális térképéről, hogy ez most mennyire magyar terület, vagy mennyire nem, hogyan próbálnak ők mégis kapcsolatot teremteni, vagy lehet itt kapcsolatot teremteni, akár a magyarsággal, akár a helyiekkel?
Tulajdonképpen egy ilyen érdekes identitási építésbe kezdenek, ugye az állami, nem tudom, identitás, vagy állami ilyen reprezentációnak vannak különböző formái, ennek a legolcsóbb formája a bélyegkiadás, tehát hogy bélyegeket adnak ki, amin a helyi várak vannak rajta, tehát Szalónak vára, Fraknó vára, hát van egy helyi lapjuk, a Lajtabánság című lap, ahol ugye próbálják egy ilyen helyi határvédő identitást kihozni, hogy hát ugye itt Árpád ősi népe védte az osztrákokkal szemben a magyar királyságot, tehát ugye a probléma az, hogy ezek a várak, hát ezek egyrészt a helyi arisztokratáknak a várai, az eszterháziaknak a várai, akiknek eleve kettős identitása van, tehát egyszer a két birodalom félbe mozognak, ráadásul ezek a várak, hogyha nem az osztrákok ellen épültek, hanem a törökök ellen, tehát hogy nincs igazából helyi kapcsolódás. És egyébként ez nagyon hamar kiderül is, tehát a legtöbb írás az arról szól, vagy az ilyen legtöbb általuk jegyzett tényleg írás visszaemlékezés, hogy Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban nincs túlzott a jó véleményük. Madárspak Viktornak vannak visszaemlékezései, alapvetően ezt egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen érdekvezérelt, elhízott, gazdag német parasztok, akik mindig csak arról gondolkodnak, hogy hogy lehetne eladni a termékeket, és hogy egy ilyen, ezek nem igazi rendes hazafiak, Erdélyben élnek az igazi rendes hazafiak, és hát azt kellene felszabadítani, csak hát nem tudjuk Erdélyt felszabadítani, ezért itt vagyunk. És vannak, mondom, számtalan ilyen a kortárs dokumentumokban is van, tehát az újságokban is, hogy hát itt most a székely dalokat énekeljük, és azt visszhangozzák a nyugati határhegyek, előbb-utóbb majd felszabadítjuk Erdélyt is. Tehát tulajdonképpen ezt a Lajtabánság történetet ők egy ilyen első lépésnek veszik arra, hogy hát majd egész Nagy Magyarországot sikerül felszabadítanunk. Most ez nyilván tehát így viccesnek tűnik, de ennek azért van egyébként egy pozitív hozadéka. A legtöbb korszakban lévő ilyen félkatonai paramilitáris csoport, Szilézia, Baltikum, stb. Azoknak nagyon radikális víziójuk van azzal a területtel kapcsolatban, ahol ők ugye működnek. És ez egy radikális társadalom átalakító vízió. Ha egész konkrétan fogalmazunk, azért ők alapvetően arra gondolnak, hogy itt az etnikai tisztogatás a megfelelő eszköz arra, hogy ugye homogenizálják azt a területet, és ugye a Baltikumban csak németek éljenek, Fiume az olasz legyen, Karintiában legyenek szlovénok. Tehát, hogy ez egy erőszakos vízió, és ez az erőszakos vízió, ez egyébként tetten érhető a második világháborúban, tehát ezt nagyon szépen lehet az összefüggést látni, hogy a német második világháborús keleti politika az nagyon erősen folytatja részben az első világháborús, de részben a 19-es ilyen baltikumi szabad csapatoknak az elképzeléseit arról, hogy a keleti területeken mit és hogyan kell átrendezni. És Prónaiaknak semmilyen elképzelésük nincsen, ennek megfelelően maga a Lajtabánság, meg a helyi különítményesek nem túl erőszakosak. Főleg ahhoz képest, hogy hát ezekről az emberekről lehet tudni, hogy hát ezek konkrétan fehér terroristák. Tehát itt rengeteg embernek a meggyilkolásában részt vettek az előző években, de nincsen túl sok atrocitás, vannak Pornóapáti plébánosnak az elhurcolása, van egy-egy eset, megvernek embereket, de nem egyáltalán nincs olyan erős erőszak, ami szinte az összes hozzá hasonló fehér különítményes csoportnak az ilyen típusú határháborúiban nagyon jellemző. És ez szerintem egész egyszerűen azért van, mert ezeket az emberek nem akarnak, nincs a fejükben egy társadalom átalakító vízió Nyugat-Magyarországról, mert nem igazából értek őket Nyugat-Magyarország. Én azt feltételezem, és nyilván ez kicsit történelmetlen, hogy Erdélyben egész más lenne a helyzet. Tehát azzal kapcsolatban lett volna elképzelésük, hogy kellene ott átalakítani a helyzetet, valószínűleg egész másként gondolkodtak volna, de itt nem, és mondom, ennek sok más tényező mellett egyébként hozzá kell tennem, de az egyik oka annak, hogy igazából itt nincs annyira nagyon jelentős erőszak. És hát szerintem, csak hogy mennyire hangsúlyozom ezt a mentális térképnek a jelentőségét, szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy a mai napig tulajdonképpen a magyaroknak a mentális térképen hogy van Nyugat-Magyarország. A nyugat-magyarországi településeket a köznapi beszédben egészen nyugodtan hívjuk az osztrák vagy német nevein, tehát hogy Fesőt-Oberwartnak hívjuk, vagy Kismarton-Theisenstadtnak, ez egy teljesen természetes, nem gondolom, hogy bárkinek olyan nagyon feltűnne. Most nyilván Kassát senki sem hívja a magyarul, egy magyar közbeszédben Kosicének, vagy Kolozsvár-Kluzsnak. Pontosan azért, mert ezeket a városokat sokkal erősebben kötjük Magyarországhoz, vagy a magyarsághoz, vagy a magyar királysághoz.
Mi van a helyiekkel? ebben a helyzetben. Ők hogyan viszonyulnak ehhez az egészhez, azért is fontos az ő véleményük, mert a nap végén ők kell, hogy döntsenek a népszavazáson, legalábbis Sopron és a környező, ha jól emlékszem, 4 falu esetében.
Több településen is van ilyen kvázi félkörívben zajlanak a szavazások, tehát a népszavazás. Ugye a helyi politikát az döntően a nyugat-magyarország ilyen földbirtokos arisztokraták határozzák meg, Sigraiak, Eszterháziak, Ertődiek, Széchenyiek, ők azok, akik dominálják a Batthyányiak Vas megyében, ők dominálják ezt a régiót. Na most ez a birtokos arisztokrácia, mint korábban említettem, ez egy ilyen kettős identitású arisztokrácia, tehát nagyon sok esetben birtokaik vannak ugye mind a két birodalomfélben, és a politikai meggyőződésüket döntő módon azért a, és különösen ekkor már a legitimizmus határozza meg, tehát a királypártiság. Nyilván a Magyarországon lévők, hát kvázi inkább magyar nacionalisták, ha nagyon akarom, de egyáltalán nem kötődnek sem szociokulturálisan, sem elképzelt világnézetben, neveltetésben, mondjuk a prónai, vagy a héjas típusú ilyen nagyon erőszakos, jobboldali, radikális közösséghez. Ráadásul helyben van egy nagyon erős politikai folytonosság. Tehát, ezt kevésen szokták hangsúlyozni, de Sopron polgármesterét 1918, ha jól emlékszem, nyarán nevezi ki, ugye hát akkor még az osztrák-magyar monarchiában lévő magyar királyság Sopron királyi városnak a polgármesterévé, majd az marad egészen 1930-as évekig. Ugyanaz az ember a polgármester a Károlyi kormány alatt, a Tanácsköztársaság alatt, és Horthy alatt, Tónem Mihályról van szó, aki egyébként egy német családban született, német anyanyelvű ember, aki egyébként alapvetően Sopron Magyarországon maradása mellett kampányol meg dolgozik, de hogy itt van a helyi politikában egy nagyon komoly kontinuitás tulajdonképpen, különösen alsó szinteken, végig ebben az időszakban. Tehát a helyi politika ebből a szempontból kvázi nem így mozog. Nyilván a helyi magyar politikusok, országgyűlési képviselők, ők a Magyarország mellett kampányolnak, vagy emellett vannak, de a hétköznapi, tehát a lakosságnak a döntő szempontjai azok alapvetően gazdaságiak. És mint említettem, ez a régió gazdaságilag alapvetően délen Grác, északon pedig Bécsnek a gazdasági vonzás körzetében van, és alapvetően annak a piacaira termel, tehát ez a döntő kapcsolat. Nyilván a népszavazásnál ott azt kell tudni, hogy a falvak jelentős része az Ausztriára szavaz, Sopron város az, ami Magyarországra fordítja a december 14-16-ai népszavazás. Most ennek nyilván sok oka van. Az egyik oka az az, hogy hát ugye maga eleve a városokban erősebb az asszimiláció, tehát bár Sopron német többségű, de nyilván ott van egy magyarabb identitású középosztály. A magyar propaganda viszonylag hatásosan tud azzal érvelni, hogy hát a Bécs a szociáldemokrata, hát itt előbb-utóbb kommunisták lesznek, és nyilván egy alapvetően polgárvárosban az a veszély, hogy hát itt valamiféle ilyen fura kommunista dologhoz csatlakozunk, ez egy működő dolog, pláne ugye 19 tapasztalata után.
Bocsánat, igen. Itt azért meg szeretném kérdezni, hogy Bécsben eközben mi a helyzet? Ott maradt a szociáldemokrata többségű vezetés, és lényegében egy rendszerváltással megúzták ezt a néhány évet?
Bécs városában igen, tehát az Vörös Bécs, tehát ott szociáldemokraták dönnek, de egyébként a kormányból kikerülnek a szociáldemokraták. Az osztrák kormány az utána már egy jobboldali, nevezzük így, egy ilyen konzervatív koalíció van. De amúgy egyébként az osztrák köztársaság stabil a szónak abban az értelemben, hogy nincs Magyarországhoz hasonló rendszerváltásoknak a sorozata. Tulajdonképpen egy ilyen ellentétes utat jár be, a 20-as évek végére ugye szűnik meg a stabilitás, és aztán polgárháborúba süllyed az ország a 30-as évek fordulójára. De ez a fajta elképzelés, hogy hát itt ezért ezek nagyon gyanúsak, és alapvetően ugye valamilyen ilyen kommunista, szocialista történet, ezt hatékonyan tudják felhasználni. És hát az is nyilvánvaló, hogy mind az ott lévő soproni főiskolások, mind az ott lévő különböző csendőralakulatok, hogy mondjam, inkább Magyarország irányába terelték a döntést, fogalmazunk így. Tehát, hogy nyilván az, hogy választásokon csalások vannak, ezeken a népszavazásokon, ez egy teljesen bevett dolog, mindegyik népszavazáson csalások vannak itt az első világháború után. Nyilvánvalóan Sopron sem kivétel ez alól. Hogy ez átbillentette a döntést, vagy sem, ezt meg soha nem fogjuk tudni, azt gondolom. Tehát, hogy ez ebből a szempontból egy soha el nem dönthető vita, de alapvetően a döntő az volt, hogy Sopron városa az Magyarország mellett szavazott, és aztán egyébként érdekes módon, tehát jól látszik, hogy ugye ezek a helyi felkelőknek mennyire gyenge volt a beágyazottsága, hogy a két világháború között nem is lesz Sopron sem Nyugat-Magyarország a magyar radikális mozgalmaknak semmilyen módon a bástyája vagy a központja, sőt komoly konfliktusok vannak 20-30-as években leginkább, hogy a soproni helyi megemlékezés a népszavazásról, és mondjuk az, amit prónaiék szeretnének, hogy meglegyen, vagy ahogyan legyen róla emlékezve, hát az nagyon széttart, és ebből nem hívják meg őket, később hívják meg őket. Miért? Tehát, hogy egy ilyen folyamatos konfliktus szituáció alakul ki, és nagyon kevés helyi szereplő van, aki egyébként a helyi társadalomban is komoly, ilyen elfogadott szerepet tud betölteni, mint ugye a főiskolások nyilván, vagy Gebhardt Pál, aki Szombathelyen ilyen ébredő magyaroknak a vezetője, ő lesz tulajdonképpen az ilyen helyi felkelő ilyen koordinátor, aki mindenfelé nyitott vagy értékei vannak. de lényegében ez a fajta ilyen radikális, nacionalista és erőszakos nacionalizmus az Nyugat-Magyarországon nincs, egyébként az osztrák oldalon sem. Tehát Burgenland sem válik a mondjuk az osztrák nacionalistáknak a központjára, Burgenland konkrétan szociáldemokratákra szavaz két világháború között végig. Bécsen kívül ugye, hát itt a kisebbségek elsősorban, tehát a horvát kisebbség részben, meg a szegény parasztság egy része az a szociáldemokrata szavazó lesz, és nem válik Burgenland egy erős német nacionalista vagy náci központtá, például Karintiával ellentétben, ami az osztrák náciknak a központja.
Kedves hallgatók, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon. Ha pedig valamilyen podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk. Tamás, hozzád a záró kérdésem talán egy kicsit provokatív lesz. Lehet ezt a folyamatot és ezt a népszavazást egy kicsit a revízió nulladik pici lépésének tekinteni? Hiszen itt lényegében erről van szó.
Az biztos, hogy az a csoport, az a leegyszerűsítően szélsőjobboldalinak nevezhető csoport, aki később Rongyos Gárdának nevezi magát, ő annak tartotta. Tehát, hogyha megnézzük az ő írásaikat, az ő önreprezentációjukat, akkor ők azért nagyon egyenes vonalat húznak Sopron, vagy hát a nyugat-magyarországi felkelés, Kárpátalja, az erdélyi bevonulás, tehát, hogy ez egy történet, és hogy ők, ez az önreprezentációjuknak egy fontos része, ez egyébként nem is egyedülálló, tehát azt nagyon jól tudjuk, hogy ezek a határháborúk, mindenhol, tehát a németeknél és az osztrákoknál is kulcsszerepet játszanak a későbbi szélső jobboldali mozgalmaknak a mitológiájában. Tehát ez egy ilyen alapító mítosz, hogy ki volt ott Sopronnál. És ugye bizonyos értem az érdekes, hogy azért Sopron vagy a Nyugat-Magyarország nem annyira fontos. Fontos, de azért nem annyira fontos, mint amennyire fontos a sziléziai felkelés vagy Karintia németek esetében. Pontosan a korábban említett okoknál fogva, de ők mindenképpen ennek látják. Utól nézve persze, tehát hogy az bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy ez volt a nulladik, és bizonyos értelemben a legsikeresebb lépés, hiszen Sopron az tulajdonképpen az egyetlen terület, ami valóban Magyarországnál maradt. Úgyhogy ebből a szempontból igen, főleg a két világháború közötti külpolitikai részben, itt a királypúcs részben ezeknek a szélsőjobboldali mozgalmaknak a diszkreditálás, összességbeli ilyen kiszorítása miatt, illetve az osztrák-magyar viszony rendeződése miatt Sopron, illetve Nyugat-Magyarországgal kapcsolatban soha nem alakul ki olyan erős revíziós kultusz, mint Erdély, Délvidék, Felvidék kapcsán. Tehát tudjuk, hogy ugye a Szabadságtéren lévő szobor, ugye ez mind a négy égtájat szimbolizálta, de hát azért az nyilvánvaló, hogy nem a Nyugat volt a legfontosabb szobor ebből. És komolyan fel sem merült igazából a két világháború között soha, hogy itt bármiféle határmódosítás szóba jöhetne. Magyar részről semmiképpen, 45 után osztrák részről valamennyire felmerült, de ezt nagyon hamar el is engedték ezt a dolgot.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.